Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Hlabai Richárd, vendégünk ma este Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívásunkat, hallgatóink a beszélgetést, felvételről hallják a beszélgetést. Ma délután rögzítettük itt az Inforádió stúdiójában. Az elmúlt napokban nagyon sokat beszéltünk itt az Inforádió különböző műsoraiban is a minimálbérről, a bérmegállapodásról, járulékcsökkentésről. Talán járulékcsökkentésről kezdjük. Ez egy nagyon régi téma volt, nagyon sokszor beszéltünk itt mi is arról, hogy mikor jön el ennek az ideje. Eljött. Hogyan és mind dőlt el egyébként például az a vita, hogy járulékcsökkentés vagy járulékkedvezmény?
Hadd kezdjem azzal, hogy honnan indult ez a megállapodás, mert talán az sem haszontalan megemlíteni, hogy ugye minden évben a versenyképességi és konzultációs fórum keretén belül három munkáltatói és három munkavállalói érdekképviselettel a kormány leül tárgyalni a minimálbér és a garantált bér minimum összegéről. Más kérdéseket is szoktunk néha tárgyalni, munkatörvénykönyv, kereskedelempolitikai kérdések és így tovább, de általában ez a fő téma. És a kormány most érezte úgy, hogy az elmúlt évek gazdasági teljesítményének köszönhetően egy olyan helyzet van, amikor egy picit tágabb kontextusba, egy tágabb környezetbe lehetne helyezni ezt a megállapodást, és nem csak egy évre, 2017-re, hanem a javaslatunk szerint 6 évre állapodjunk meg. Ez volt a kiinduló pont. Mi azt mondtuk, hogy Magyarországon egy új helyzet van, a konszolidáció korszaka lezárult. Ma már arra van szükség, hogy hogyan tudjuk a hatékonyságát, a versenyképességét javítani a gazdaságnak, hiszen látjuk azt, hogy a extenzív növekedés lehetőségei kezdenek kimerülni. Gondolok itt például a munkaerőpiacra. Hát 4,7% a munkanélküliség most, 6 évvel ezelőtt ez még közel 12% volt. Egyre több helyen lehet látni azt, hogy részleges átmeneti munkaerőhiányok is fellépnek. Tehát lényeg, egy új helyzet van, amiben szeretnénk, hogyha ez a megállapodás egy tágabb kitekintésű lenne. Úgy érzem, hogy a munkavállalói partnerek és a munkáltatóiak is egyetértettek ebben a kormánnyal. Ők is úgy látják, hogy már ebben az évben is egy nagyon komoly bérnövekedés valósul meg. 7,6% a nettó reálkeresetek emelkedése, mindenféle külön rásegítő intézkedés nélkül. Tehát van annak értelme, hogy bátrabban merjünk tervezni. A kormány alapjavaslatához képest persze máshoz jutottunk el, egy más megállapodáshoz, de ezt nem tekintem bajnak, hiszen mindenkinek kell rugalmasnak lenni egy megbeszélésen, egy tárgyaláson ahhoz, hogy végül kompromisszum szülessen. Azt sikerült elérni, hogy a bérnövekedés, a béremelkedés mellett hatékonyság és versenyképesség javító lépésekre is sor fog kerülni, és sikerült elérnünk azt is, hogy 2017 és 2022 közötti megállapodás születik, tehát egy 6 évre vonatkozó megállapodás történt. Hadd mondjak ennek a részleteiről néhány mondatot. Ugye az egyik kiemelt terület ennek a bérnövekedés, a bérintézkedések, az a bérfelzárkóztatás, ami reményeink szerint majd egyre kevésbé teszi azt lehetővé, hogy csak pusztán az olcsó munkaerő miatt történjen Magyarországon beruházás. Megállapodtunk abban a partnerekkel, hogy a minimálbér összegét jövőre 15%-kal emeljük. Ez azt jelenti, hogy a mostani 111 ezer forintos minimálbér összege 127 ezer 500 forintra fog nőni, és megállapodtunk abban is, hogy a minimálbérnek az összege 2018-ban tovább fog nőni még 8%-kal, tehát 138 ezer forint lesz a minimálbér már 2008-ban. Megállapodtunk abban, hogy a garantált bérminimum vagy szakmunkás bérminimumnak is nevezett összeg 25%-kal nő jövőre, így 161 ezer forint lesz az összege, majd 18-ban még 12%-kal nő az összeg, tehát összességében 180 ezer 500 forintra növekedik az összeg. A bérintézkedések mellett abban is meg tudtunk állapodni, hogy a kormány vállalja a társasági adónak a csökkentését. 19 és 10%-os két kulcs van most a rendszerben, egy kulcs lesz, 9%-os, tehát mindenkinek, akár kisvállalkozó, akár közép- vagy nagyvállalkozó, csökkenni fog az adókulcsa. Emellett vállaltuk azt is, és ez talán a legbátrabb része ennek a megállapodásnak, hogy a munkaadók által fizetett szociális hozzájárulási adó mértéke 5%-ponttal csökken jövőre, tehát 27-22%-ra, és 2018-ban pedig egy újabb 2%-os csökkentést vállaltunk, 20%-ra fog összességében ez csökkenni, és hogy a 6 év is meglegyen, vállaltuk azt, hogy egyrészt, ha 2017-ben a bruttóbérek 11%-os mértékben növekednek, már 18-ra egy újabb 0,5 százalékponttal csökkenni fog a járulék, de 2019-től pedig egy 6%-os bérnövekedés esetén 2,2%-kal csökken 4 éven keresztül a munkáltatói járulék. Ezzel tehát egy nagyon komoly járulékcsökkentés fog bekövetkezni. Ha mindez megvalósul, összességében 15,5%-kal csökken a járulékszint a munkáltatók számára, ami azt jelenti, hogy megfeleződik a munkáltatók által fizetett járuléknak az összege. Nagyon bízom benne, hogy a munkáltatók és a munkavállalók által aláírt megállapodás végig tud futni, hiszen mi úgy számolunk, hogyha ez a folyamat meg tud valósulni, akkor Magyarország például adóék tekintetében szlovák és cseh szintre fog visszacsökkenni, tehát a terhek csökkentés, az adócsökkentés egy jelentős könnyebbséget fog okozni a munkáltatóknak, és abban is bízunk, hogy a béremelkedések összesített értékével egy 6 éves folyamatban egy durván 40%-os reálérték növekedése következik meg a béreknek. Azzal zárnám, csak egy mondat, hogy az a példátlan helyzet állt elő, hogy a megállapodás mindenki aláírta, tehát a munkavállalói oldalról a Liga, a munkástanácsok, a MASZ, az MSZOS utódszervezete, a munkaadók oldaláról a magyar gyáriparosok, az AFEOS és a VOSZ szignálta, mint a VKF-nek a tagja, de ezen túlmenőleg egyetértőleg csatlakozott a tanácskozásra, meghívott tanácskozási joggal vettek részt partnerek közül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, csatlakozott a Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége, valamint két további szakszervezet, az Együttműködési Fórum és az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés is. Tehát egy olyan kompromisszum jött létre, amire a magyar gazdaságban, a magyar gazdaságpolitikában az elmúlt 20 évben nem volt példa. Ez megadja azt a reményt, azt az esélyt, hogy képesek vagyunk ezt a megállapodást végigvinni.
Egy picit maradva a vállalkozások oldalánál nézzük talán itt, ez a 15%-nyi kedvezmény önök vagy a kormány számításai szerint hol fog jelentkezni? Beruházásban, béremelésben, vagy profitnövekedésben ott marad egyszerűen a vállalatoknál?
Mindegyik területen. Én abban bízom, hogy ez az intézkedés eléri azt, hogy a jó munkaerőt a munkaadók meg tudják tartani. A bérszínvonal növekedésével reális esély nyílik arra, hogy fékezzük a munkaerő kiáramlását is. Ezt én nem tekintem ördögtől valónak egyébként, tehát egy fiatalt, hogyha munkát akar máshol vállalni, vagy ki akarja magát próbálni, akkor úgysem lehet visszatartani. De azt gondolom, hogy főleg a határmenti megyékben egy jelentős pluszt ad majd ahhoz, hogy Ausztria helyett megérjen nem napi ingázásra átjárni, hanem Magyarországon dolgozni. Abban is bízok, hogy a járulékcsökkentés beruházásokban is jelentkezni fog, hiszen a munkaadó dönthet arról, hogy ebből a nála maradó pénzből, ami azért nem kevés, hiszen csak gondoljunk bele abba, hogy 5%-os járulékcsökkentés az a egészség- és nyugdíjbiztosítási kasszában 410 milliárd forint kiesést jelent, de abban bízunk, hogy részben ebből béremelés lesz, részben pedig beruházások és fejlesztések lesznek, tehát összességében a gazdaság jár jól, át tudunk kerülni ebből a 2-3% közötti növekedési tartományból egy 3-5% közötti növekedési tartományba, ami sokkal kedvezőbb magának az államkasszának is, hiszen azért ne legyünk farizeusok. Itt a minimál bér emelkedése, a garantált bérminimumnak az emelkedése, a bérszínvonalnak a növekedése azért azt fogja jelenteni, hogy reményeink szerint többletbevételünk lesz, és persze többletbevétele lesz a gazdaságnak a nagyobb növekedésből. Azért azt szeretném hangsúlyozni mindenképpen, hogy a kormányt a megállapodásnál nem az motiválta a bérintézkedések elősegítésénél, hogy ebből többletbevételünk legyen, mert a végszaldója a két intézkedésnek, a járulékcsökkentésnek, adócsökkentésnek és a bérnövekedésnek azért mindenképpen mínuszos.
Tehát a költségvetés szempontjából. Mekkora ez a mínusz?
Mi abban bízunk, hogy a összesített hatás ennek azért a dinamikus hatása, hogy fogalmazzak így, azért nem lesz mínuszos. A statikus számítással most mi azzal számolunk, hogy egy olyan 300 milliárd forint körüli bevételkiesés lehet, de a dinamikus modellben számolunk, és azzal számolunk, hogy a bérnövekedések, valamint a beruházások nagyobb gazdasági növekedést jelentenek, akkor szerintünk egyensúlyban lehet az intézkedés.
Egyébként a költségvetési oldalnál maradva egy nagyon picit, a 17-es költségvetéshez emiatt hozzá kell nyúlni?
Én azt mondom, hogy nem kell kapkodni. Most úgy látjuk, hogy az év egészében nem kell. Természetesen az első három hónap után értékelni fogjuk az államháztartás alakulását. Ha szükséges, akkor javaslatot is fogunk tenni a módosításra. Nagyon bízom benne, hogy március után, amikor áprilisban az első értékelést elvégezzük majd, akkor az fog kiderülni, hogy tulajdonképpen a 2017-es költségvetés legfontosabb sarokszámain nem kell változtatni.
Ugye az első, illetve a következő két évnek a számairól beszélt részletesen, ugye 17-ről és 18-ról, ugye ezeket ismerjük, de egyébként meg lehet azt határozni, azt mondta, hogy mégis egy 6 éves kitekintésről van szó ebben a tárgyalás sorozatban, hogy mi az a járulék és bérrendszer, ami felé ez mutat. Tehát mondjuk az egykulcsos eszélyennek a része, tehát mondjuk néhány év múlva ez következik az egykulcsos társasági adó után?
Mindent azért egyszerre nem lehet, tehát ez is az asztalon volt, és itt talán azt hadd mondjam el, hogy a munkavállalói oldal ugye két javaslattól lépett vissza, egyik az általános bérajánlás, a másik pedig a személyi jövedelemadó szintjének a mostani csökkentése, hiszen ők azt mondták, hogy vagy jövedelemadóban, vagy a munkavállalói járulék oldalán is legyen csökkentés, de megértették azt, hogy a versenyképességi javítás elsősorban a munkáltatói oldalon történik meg, és ettől a javaslattól végül elálltak. Tehát én azt gondolom, hogy lehet ezen gondolkozni, és nem szabad ezt elvetni. Most arra láttunk esélyt, és azt tartottuk hasznosak a gazdaság egész szempontjából, hogyha a reálbérek emeléséről megállapodunk, bérminimum minimálbér, és a munkáltatói terhek oldalán csökkentünk, mert ez hoz többet a gazdaság egészének.
De sokszor beszélgettünk itt önnel is az adórendszer különböző szabályról, különböző elméleteiről, illetve elveiről, ugye egy fontos elv, amit ön sokszor elmondott nálunk, ez a fogyasztási típusú adóknak, tehát a fogyasztás adóztatás és a munkatereknek a csökkentése. Változatlanul ez az irány, hogyha most a hosszú távú kitekintést teszünk?
Az alapkoncepcióban nincsen változás, abban van változás, hogy nyilván a gazdasági jó teljesítménye azért lehetőséget teremt arra, hogy mondjuk adócsökkentéseket célzottan végre tudjunk hajtani. Hát idén ugye csökkent a személyi jövedelemadó szintje 16-15%-ra, és a általános forgalmi adóban is az alapvető élelmiszereknél jelentős csökkentés van, a sertéshús áfája 27-5%-ra csökkent, új lakások vásárlásának az áfája szintén csökkent, és jövőre pedig tojásnál, tejnél, baromfihúsnál 27-5%-ra fog csökkenni az áfa mértéke. Emellett ugye internetszolgáltatások áfája csökken, éttermi szolgáltatásoknak is az áfája csökkenni fog. Tehát teljes egészében, általános mértékben még nem lehet csökkenteni az áfa szintjét, de ott, ahol a legszükségesebb, és ahol látunk ebben többlet teljesítményt, többlet lehetőséget, ott csökkentettünk, és csökkenteni is fogunk. Tehát azt tudom mondani, hogy most erre van lehetőség, ebbe a 6 éves megállapodásba ezt tudtuk beletenni, de a 2-3 év múlva úgy látszik, hogy a gazdaság még jobb helyzetbe kerül, akkor szerintem ezeket nem szabad elvetni, ezekkel foglalkozni kell érdemben.
De a megállapodás kritikusainak az egyik érve, vagy ez egy fontos szempontja, hogy azt mondják, hogy lehet, hogy a minimálbért, a megemelt minimálbért jó néhány vállalkozás nem fogja tudni kigazdálkodni. Számolnak ezzel? Hogy esetleg lesz olyan térség, lesz olyan gazdasági ágazat, ahol esetleg elbocsátások lesznek emiatt?
Én nem zárom ki ennek a lehetőségét, de ennek a száma valószínű elenyésző lesz. Tehát azért a megállapodásoknál, a tárgyalásokon ott volt a mondjuk a VOSZ, amely elsősorban kis és középvállalkozókat képvisel. A kamara is támogatta ezt a aláírásával ezt a dokumentumot, tehát én úgy érzem, hogy ők is felelősen végig gondolták, hogy az ő tagjaik számára ez mit jelenthet. Biztos lesz olyan, akinek az eddigi teljesítménye az az alacsony munkabéren alapult. De ez hosszú távon nem tartható. Tehát ezt be kell látni mindenkinek, hogy a minimálbér összege jelenleg 111 ezer forint, ugye ebből nettó attól függ, hogy hány gyermek van-e gyermek, 72 ezer forint körül kapnak meg az emberek. Tehát erre hosszú távon azért nem lehet építeni. A versenyképességet, a hatékonyságot más területeken kell megszerezni és alkalmazni, hatékonyságjavítás, technológiai váltás, új piacok felkeresése, felkutatása, kutatásfejlesztésbe, bekapcsolódás azoknál, akiknél erre van lehetőség. Tehát ez az egyik irány, amit a kis és középvállalkozóknak mondani tudunk. A másik, azért a társasági adó és a járulékcsökkentés őket is kedvezőbb helyzetbe hozza. Mi azzal számolunk, hogy kb. 25 és 30 milliárd forint között van az az összeg, ami a társasági adó csökkentéséből náluk fog maradni. A járulékcsökkentés úgy szintén éri őket, tehát itt azért egy nagyon komoly összeget hagyunk ebben a szektorban. És ugye a legtöbb kisvállalkozó azért, lássuk be, nem a társasági adó hatály alatt van, hanem a KATA, a egyszeri tételes adó hatály alatt. Most 160 ezer vállalkozó fizet ebben az adótípusban. Itt pedig azt tettük lehetővé, tesszük lehetővé jövő évtől, hogy 6 millió forintról 12 millió forintra fog nőni a árbevételnek a hatása, az az összeghatár, ameddig ebbe az adótípusba valaki belefér. Szerintem biztos, hogy egy olyan 40-50 ezer új vállalkozás fog belépni ebbe az adózási formába.
Egyébként a társasági adónál a 9% az hogyan jött ki? Van-e mögött valamilyen gazdaságstratégiai megfontolás, tehát ágazati számítások, részletes ágazati számítások, vagy egyszerűen a költségvetés mozgástere ennyit engedett meg, és a tárgyalásoknak ez lett a kompromisszuma?
Is. Tehát ha jól emlékszem, körülbelül 30-40 olyan háttérszámítás készült a minisztériumba, ami elemezte a különböző járulék és adószint csökkentésnek a következményeit. Tehát itt azért egy nagyon komoly munka folyt az elmúlt hetekben. Ha jól emlékszem, 8 alkalommal tárgyaltunk a partnerekkel is, tehát ez nem egy megbeszélés után született megállapodás volt. Javaslataik voltak, azokat újra kellett számolni. Tehát itt azt gondolom, hogy az a teljesítmény is azért érvényesült, amit a minisztérium tett a kormány részéről hozzá ez a megállapodáshoz. Én azt gondolom, hogy nyilván az élet azért egy picit mindig máshogy alakulhat, ugye a fogorvosok szokták mondani, hogy hát hozzányomunk egy fokhoz, akkor nem tudjuk pontosan, hogy mi történik, valami majd lesz. A gazdasága is egy picit így van, sokan mondják, hogy nem törvényei, hanem törvényszerűségei vannak, de ezek a törvényszerűségek nagyon komolyan, nagyon keményen szoktak hatni azért. Tehát mi azt mondjuk márciusban, megnézzük, hogy alakul az államkassza helyzete, az államháztartás helyzete, és akkor lehet további lépéseket hozni.
Vannak elemzők, akik azt mondják, hogy lehet lehetőség további adócsökkentés. Elképzelhető, hogy akár márciusban egy ilyen döntés születik?
Én most ennek nem látom az esélyt, és nem is lenne felelős magatartás, hogy mihelyt lezárunk egy megállapodást, már további más adó tételmódosításokról gondolkozunk. Szerintem most ezt a programot kell elindítani, bejáratni, megnézni ennek a hatásait, ha kell, akkor igazítani a rendszeren, de most ilyen típusú és ilyen nagyságrendű módosításokra szerintem a következő negyed évben, fél évben biztos, hogy nem lesz mód.
Ugye említette azt, hogy egy fontos cél volt az, hogy önmagában az alacsony munkabérre ne alapozzunk beruházásokat, se külföldi, se Magyarország befektetők, tehát ne ez legyen a fontos versenyelőnyünk, ugye ezt mondta, hogy ez egy fontos cél volt. Összességében ez a csomag a bérmegállapodással és a járulékok adóterek csökkentésével a versenyképességét az országnak önök szerint, ön szerint hogyan befolyásolja?
Pozitívan. Meggyőződésem, hogy egy nagyon jó döntést hoztunk, és itt ezúton is megköszönöm tényleg a partnereknek a saját érdekeiken időnként már tényleg a falig elmenve való felemelkedés, hiszen nem csak a kormány ment el a falig, hanem ezek a partnerek is komoly dolgokat vállaltak. Én azt hiszem, hogy Magyarország ma egy stabil növekedési pályán van, amivel nem vagyunk elégedettek, a növekedésnek az üteme, szeretnénk még jobban növekedni, és a hozzáadott érték, tehát a versenyképesség javító rész, hiszen azért azt látni kell, hogy ma, ha egy holland munkás ledolgozza a 8 óráját, akkor durván a kétszeresét tudja értékben előállítani, mint egy magyar munkás. Nem dolgozunk kevesebbet, és a magyar munkaerő jó, de ha az átlagot számítom, akkor vannak olyan területei még a gazdaságnak, ahol a hatékonyságon javítani kell. Ezeket a folyamatokat kell nekünk befolyásolni. Én nagyon fontos partnernek tekintem ebbe a kis és középvállalkozókat. Rájuk lehet ebben a körben számítani, ott van még egy nagyon komoly tartalék. Nagyon fontosnak érzem az oktatást, a kutatásfejlesztés, az innovatív képességnek az erősítését, hiszen hosszú távon egy gazdaság teljesítményét azért alapvetően szerintem két dolog befolyásolja. Egyik a vállalkozói szellem megléte. Van-e, képes-e egy nemzet, egy ország arra, hogy ezzel a vállalkozói mentalitással rendelkezzen? Hát a másik pedig az innovációra való innovatív képesség. Tehát ha képesek vagyunk megújulni, és képesek vagyunk befogadni ezeket az újításokat, akkor sokkal tovább tudunk jutni.
Ezek a területek kapnak ösztönzést az új adórendszerben, ön szerint?
Természetesen, hát azért azt ne felejtsük el, hogy a magyar társasági adókulcs az magasabb volt, mint mondjuk az ír vagy a bolgár, de tartalmazott olyan fejlesztési kedvezményeket, amiket kutatásfejlesztéshez, beruházáshoz tudtunk biztosítani. Tehát mi most azt várjuk ettől a 9%-os adókulcstól, hogy ezzel azt a versenyelőnyt realizáljuk, amit a alacsony adókulcs jelent egy gazdaságban. Európában nincs még egy ilyen alacsony adókulcs. Bocsánat, egy van, de az nem Európai Uniós tagország, Macedónia. Ott hasonló szinten van a társasági adónak a kulcsa. De a bolgároké 10%, íreké 12,5%, és mindenki jóval e fölötti. Tehát mi ebben biztos, hogy versenyképesek tudunk most már lenni. Az a kérdés, hogy ezzel a lehetőséggel a magyar gazdaság hogyan tud élni. Ehhez pedig hozzá kell persze rakni egy olyan gazdaságfejlesztést, ami a legfontosabb magyar gazdaságban hagyománnyal, tradícióval, kapacitással rendelkező ágazatok továbbépítését jelenti. Ugye az Irinyi terv, vagy a Jedlikányos terv ezekről szól, elektromobilitás elterjesztése, az Irinyi tervben ugye 6-7 nagyon fontos területnek a támogatása, specializált gépgyártás, eszközgyártás, autógyártás, egészségipar fejlesztése, a turizmus fejlesztése. Tehát én azt gondolom, hogy azért megvan most már az a kormányzati program ehhez a versenyképesség javításához, amit ha összekötünk a vállalatok, a vállalkozások tehercsökkenésével, akkor egy nagyon jó mixet tudunk ebből kihozni.
Önmagában ez a bérmegállapodás és az ebbe foglalt minimálbér szint és a járulékoknak a csökkentése, önmagában ez a csomag mekkora növekedést generálhat 2017-ben?
Biztos vagyok benne, hogy nekünk is korrigálni kell majd a jövőévi számításunkat. Mi azzal számoltunk korábban, hogy 3,1% körül nőhet a magyar gazdaság. Én most sokkal optimistább vagyok ennél. Én úgy érzékelem, hogy ezeknek az intézkedéseknek is a hatására a magyar gazdaság jóval meg fogja haladni ezt a 3,1%-os mértéket. Most készülnek a számításaink, ugye a kollégák ezen dolgoznak. Tudok már egy-két kutatóintézeti pénzügyi intézetnek az elemzését, ők is jóval e fölött számolnak.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.